94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megöli Magyarország ellátás biztonságát, ha az Európai Unió ellehetetleníti az orosz energiahordozók importját. Ez tény, amelynek semmi köze nincs a politikához. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter Luxemburgban az Európai Unió energiaügyi tanácsülésén. Szijjártó Péter leszögezte, eddig két útvonalon keresztül érkezett kőolaj, de az EU-s tervek értelmében felszámolnak ezek egyikét, a megmaradó infrastruktúra nem tudja garantálni a biztonságos ellátásunkat. Olyan útvonaltól függenénk, ahol a tranzitdíj a háború kitörése óta megduplázódott, tette hozzá. A tárcavezető éles kritikával illette az Európai Bizottságot, amiért Magyarország és Szlovákia augusztus 22-i megkeresésére csak október 10-én 49 nappal később reagáltak, amikor is a két ország már közel volt a stratégiai tartalékok felhasználásához a barátság kőolajvezetéket ért támadás és a tranzit leállását követően. Arra is kitért, a magyarországi energiaexport az orosz bruttó hazai termék mindössze 0,2%-át teszi ki, ennek kiesése pedig alig ha lehetetleníteni el a háború folytatását. Magyarországnak alapvető egzisztenciális érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, az orosz-ukrán háború első három évében hazánk 9100 milliárd forintot bukott el, ez családonként több mint 2 millió forintos kiadást jelent. Drágult az energia és a gázára, kilőtt az infláció, buktunk a szankciókon, kevesebbet tudtunk kereskedni, megugrott az állampapírok kamata, drágább lett az ország finanszírozása, ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindez megszűnik. Az ukrán elnök egy friss nyilatkozatban megerősítette, kész eljönni Budapestre, hogy bármilyen formában felvegye a kapcsolatot az itt találkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Volodymyr Zelenszky hozzátette mindazonáltal, hogy nem tartja a magyar fővárost a legmegfelelőbb helynek egy ilyen találkozóra. Emlékeztetett, ő a háború lezárását célzó megbeszélésekre a többi között Svájcot, Ausztriát, Katart vagy Törökországot javasolta. A teljes Donyecki régió átadását szabta békefeltételéül az orosz elnök, amikor pár napja telefonon beszélt az amerikai elnökkel. A Washington Post információi szerint Vlagyimir Putyin az alkú érdekében Herszon és Zaporizsja régiókban hajlandó lenne elfoglalt területeket átadni. Az orosz hadsereg és az oroszok által támogatott szeparatisták a Donyecki régió több részét elfoglalták, de a teljes irányítást nem tudták megszerezni. Magyarország számára Bulgária fontos szövetséges, mondta a köztársasági elnök újságírók előtt, miután megbeszélés folytatott Rumer Radevvel, a bolgár köztársaság elnökével Szófiában. Súlyog Tamás kiemelte, az idők során bebizonyosodott, hogy a magyarok számíthatnak Bulgáriára, és Bulgária is számíthat a magyarokra, legyen szó gazdasági, politikai, védelmi kérdésekről, vagy akár sajnálatos természeti katasztrófákról, erdőtüzekről. A magyar államfő hozzátette, ha a szoros kapcsolódás záloga, hogy hazánkban értékként tekintünk a bolgár nemzeti közösségre, amely hidat képez a két ország a két nemzet között. A 2024-es év a magyar gazdaságban az infláció leszorításának éve volt, a pénzromlás mértéke 2023-hoz viszonyítva jelentősen csökkent, és az év nagy részében a jegybanki toleranciasáv felső részében alakult. Mondta Varga Mihály jegybankelnök a Magyar Nemzeti Bank tavaly évről szóló üzleti jelentését ismertetve az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának ülésén. 12 igen, 4 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadták a jelentésről szóló határozat tervezetet. Országszerte zajlik a védekezés az amerikai szőlőkabócával és az általa terjesztett aranyszínű sárgaságbetegséggel szemben, közölt az agrárminiszter. Nagy István a közösségi oldalán azt írta, a szőlőtőkéket veszélyeztető súlyos fertőzés miatt a hétvégéig több mint 8000 hektár szőlőt vizsgáltak át, eddig 3 milliárd 800 millió forintot különítettek el a védekezésre. A fertőzött ültetvények tulajdonosai a hatósági kényszerintézkedések miatt állami támogatást igényelhetnek. Kezdeményezték azt is, hogy az uniós alapból kiegészítve a károsultak teljes költségtérítésre legyenek jogosultak. Hazánk 22 borvidékéből 21-en megjelent a betegség. Év végéig 101 új mentőautót vásárol az országos mentőszolgálat 9 milliárd forintért, jelentette be az egészségügyi államtitkár. Takács Péter közölte, a kormányzás kezdete óta 1160 mentőgépkocsit cseréltek le, így az autók átlag életkora 6 év alá csökkent. Az új autókból 20-at mutattak be most Budapesten a Hősök terén. Végül az időjárásról, holnap borult lesz az ég, kisebb esővel, záporral, sokfelé megélénkül majd a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 0, napközben aztán 8-9 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az Októberi Képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Szentek, szentéletű emberek.
Szent Vendel Remete. Skóciában született 554 körül. Körülbelül 63 évet élt. Vendel királyfi ír származású volt, egy törzs vezérének a fia. Élete a Szent Patrik utáni időkre esik, amikor országában a pogányság nagyon is éreztette hatását. Pap akart lenni, de az apja nem jó szemmel nézte ezt. Hogy elvonja figyelmét a tanulástól, a juhok őrzésére rendelte. A mezőcsendjében aztán a szíve még közelebb került az úrhoz. Elhatározta, hogy Remete lesz. Hat társával zarándokútra indult. Rómába ugyan eljutottak, de a szentföldi útról le kellett mondaniuk, mivel 614-ben az arabok elpusztították az összes szent helyet. Hazafelé menet Trier mellett egy erdőben telepedtek meg, ahol kunyhót építettek, s megkezdték szigorú bőt és ima közben a szemlélődő Istennel egyesült életet. Olykor koldulnia kellett. Egy alkalommal az egyik feldühödött gazda rendre utasította. Ahelyett, hogy koldul, inkább dolgozzon, s akkor lesz mit ennie. Vendel beállt hozzá dolgozni, sertéseit, marháit, majd a juhait legeltette. Az egyik legenda szerint, amíg a mezőket járta, a nyájjal, szíve visszavágyott a Remete lakba. Az éppen arra járó gazda leteremtette, hogy miért terelte a nyájat ilyen messzire. Vendel megígérte neki, hogy időben otthon lesz. Mire a lóháton vágtató gazda hazaért, ő nyájával már a kapuban várta. Ekkor gazdája ilyettében elbocsátotta. Visszatérve a remeteségbe, megválasztották előjárónak. 617 körül hunyt el. Sírja a kunyhó mellett volt. A későbbi századokban sok csoda történt, és az 1320. évi pestis járvány idején Triert megmentette a pusztulástól. Európa szerte több mint 1500 templomot szenteltek tiszteletére, ebből 160 búcsújáróhely. Európa egyik legnépszerűbb szentje, a pásztoroknak és a jószágoknak a védőszentje. Ezen a napon ünnepeljük még Boldog Szubirán Mária Teréz apácát, rendalapítót. 1834. május 16-án született, Párizsban halt meg, 1889. június 7-én. 55 évet élt. Édesapja báró volt, aki a francia forradalom ideje alatt sokat szenvedett az istentelen emberektől. Máriát húgával együtt kanonok nagybátyjuk nevelte. Így aztán alapos műveltségre tett szert. Később karmelita nővér szeretett volna lenni, de nagybátyja, flamand mintára, a beginák közösségét akarta megalapítani, és számított unokahúga együttműködésére. 1854-ben megalakult az új rend, egy év múlva beöltöztek, és ő lett a főnöknő. Az alapítás külső nehézségeit belső lelki problémák is kísérték. Sok hitelleni kísértésen ment át, de ő hűségesen kitartott elképzelései mellett. Működésük karitatív célú volt, maguk körül gyűjtötték a környék valamennyi szegény gyermekét. A boldogságos Szűz Mária oltalma alatt városi szegény leányok gondozásának szentelték magukat. Ezen kívül engesztelő, örökös szentségimádást is tartottak, s örök fogadalmassá váltak 1864-től. 1868-ban rendjét Róma is elismerte. Kisebb zaklatások után nem csak az iskolákban és az árvaházakban tevékenykedtek, hanem műhelyeket is berendezett a növendékeknek. Kora egyik legmodernebb rendje volt. Isten akkor a legnehezebb keresztet bocsátotta rá. 1868-ban egy olyan nőt vett fel, akiről nem is sejtették, hogy férjes asszony volt, s így minden fogadalma érvénytelen. Ez a nő megnyerte a kongregáció bizalmát, kezébe vette a pénzügyeket, kitűnően hamisította az aktákat, s elérte, hogy félreállítsa a rendalapító nővért. Sőt, még a rendből is kizáratta. Egy másik rendbe ment át alázatosan és zúgolódás nélkül. Itt ismét novícia lett, és gyanús szemmel nézték őt. Maga sem tudott közéjük beilleszkedni. Szenvedéseit felajánlotta rendjéért. Betegen halt meg 1889. június 7-én. Halála után kiderült az igazság, a gőgös apáca kettős élete lelepleződött, s a káptalan leváltotta. Teréz anyát pedig rehabilitálták. Boldogávatása 1946. október 20-án történt.
lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsetessék a Jézus Krisztus, majd megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a Jézus Krisztus melletti tanúságtételről.
A keresztúti imádság első állomásának a címe Jézust halálra ítélik. Arról elmélkedünk, hogy Jézust elítélik, pedig ő bűntelen volt, azért jött, hogy beszéljen az Atya szeretetéről, sőt ne csak beszéljen, hanem gyógyítson, csodákat tegyen, ördögöt üzzön, a betegeket meggyógyítsa, vagyis az embereket elvezesse az Istenhez. Jézus pedig elítélik, mindenféle hazugságot fognak rá, hogy Isten káromló, meg mindenféle hazugsággal viszi Pilátus elé, azért, hogy megöljék. Jézust elítélik. De arról is elmélkedünk, hogy mi is időnként elítélünk másokat, ítéletet mondunk. Amikor valakiről mondunk valamilyen rosszat, ítélkezünk. De milyen fájdalmas az is, amikor rólunk mondanak ítéletet, amikor azt mondják, hogy te csak ilyen, meg olyan, meg amolyan vagy, amikor leírnak. És azt érezzük, hogy ezekkel a szavakkal megaláznak, mert én nem ez vagyok, én sokkal több vagyok. Én nem csak egy ilyen bolond vagyok, vagy egy ilyen vagyok, vagy egy hisztés vagyok, hanem nekem méltóságom van, óriási gazdagság az egész életem. Ezért is mondja Jézus, ne ítélj. Az, hogy ítéljünk, az kifejezetten megtiltja. Mit jelent ítélni? Azt mondom valakinek, hogy te rossz vagy. Sőt, még a szándékod is rossz. Nem tudsz és nem is lehet megváltozni. Te csak ennyi vagy, ennyi az egész. Te már csak ilyen szerencsétlen vagy. Kutyából nem lesz szalonna. Vagy indulatból mondanak nekem valami rosszat, valami véleményt. Ami mindig, mivel indulatból fakad, egyfajta bosszú is megjelenik benne, lekicsinylő, meg fájdalmat akarnak nekem okozni, és ítéletet mondanak. Vagy az ítélet olyan, mint a pecsét. Pecsétet nyomnak rám. Azt mondják, XY, te bolond vagy, te nem vagy normális, te lehetetlen alak vagy, te belőled nem lesz semmi, te egy kétbalkezes vagy, te nem vagy jó semmire. És még lehet rengeteget mondani, hogy milyen ítéletek vannak. Jézus azt mondja, és arra tanít bennünket, már az is méltó a gyehenna tüzére, aki azt mondja a másiknak, te istentelen. Elég kemény szavak azok. A gyehenna tűze az a kárhozatot jelenti. Amikor valaki azt mondja a másik emberről, hogy te istentelen. És itt értjük meg, hogy az ítélet miért veszélyes, és mi is ennek a lényege. Az embernek lényege van. És mi az én lényegem? Az Isten gyermeke vagyok. Ő teremtett engem, ő váltott meg engem. Jézus Krisztus meghalt értem a kereszten és feltámadt. Én a Szentlélek temploma vagyok. Én egy egyedi személy vagyok. Én a mennyország örököse. Az Isten odavár engem. De külön személyem van. És hogy van tehetségem, vannak talentumaim, vannak, akik engem szeretnek a legjobban, én vagyok számukra a legfontosabb, és vagyok, mint apa, vagy édesanyja, vagy akár papként, de úgyis tanárként, orvosként, kőművesként, tehát sokféle szinten megvan az identitásom, hogy ki is vagyok én. De az én lényegem, az egy óriási gazdagság, és az az Istentől van. És amikor valakinek azt mondják, hogy te istentelen, akkor úgy beszélnek róla, hogy neked a lényeged az, hogy te istentelen vagy, nincs istened. Ha megnézzük, ki az istentelen, itt a Földön igazából ilyen ember nincs. Az az istentelen, aki az Istentől már végérvényesen elszakadt, vagyis az a személy, aki a pokorra jutott, a kárhozatra. Ő már az Istentől teljesen elszakadt, rá lehet mondani azt, hogy istentelen, de ez nem ítélet, ez már ilyen teológiai meghatározás. És amikor egy élő személynek azt mondom, hogy te istentelen vagy, mit is mondok róla? Hogy neked nincs Istened, az Isten lemondott rólad, teljesen el vagy szakadva tőle, te már nem is tudsz megtérni, az Isten nem is akar veled semmit, te már itt a Földön egy elkárhozott személy vagy. Ennél súlyosabbat, ennél nagyobb hazugságot egy emberről itt a Földön nem lehet mondani. A lényegét veszem ki. És persze az ítélet akkora nagyon veszélyes, amikor akinek mondják, főleg ha az ember gyermek, el is hiszi. és hogy mennyi ilyen hazugság által megnyomorított ember él a világon, akik a hazugság pecsétje alatt görnyednek, mert gyermekkorukban elhitték azt, hogy te nem lesz belőled semmi, vagy meg olyan bolond vagy, meg te szerencsétlen vagy, te ne is csinálj semmit, te ne is nősülj meg, hozzád úgy sem megy el senki, vagy úgy is ott hagynak, vagy te ilyen kétbalkezes vagy, te inkább ne csináljál semmit. Mennyi ítélt, persze különbözőképpen fogadják ezt az emberek, de mennyi megnyomorított ember van, mert hazudtak róla. Nem a lényegét mondták, hanem hazudtak róla. És azt is felteszem kérdésként, hogy hányszor hallottuk azt, amikor valaki, akár mi, megfogalmazzuk valakinek a lényegét. Hogy te gyermekem, olyan büszke vagyok rád. Egyrészt, mert hasonlítasz ránk a szülőkre, de azért is, mert te az Isten gyermeke vagy, te a Szentlélek temploma, mennyország örököse, olyan óriási méltóságod van, hogy az Isten alkotott téged, ő adott nekünk ajándékba, és hogy olyan büszkék vagyunk rá. És ez nem azt jelenti, hogy gyereknek nincsenek hibái, vagy nem kell nevelni, vagy azt mondani, hogy most felkelsz, most tanulni kell, most iskolába kell menni, ébresztő, és hogy nincsenek határok, hanem a méltóságáról az igazat mondom, és közben persze vannak szabályok, amiket be kell tartani, és meg kell nézni. Ezért veszélyes az ítélet, mert olyat mondok, ami nem igaz. Az ítélet mindig hazugság. Sőt, ha megnézzük, az ősbűnnek is a lényege, a gonosz arra kísérti az embert, olyanok lesztek, mint az Isten. Márpedig kinek van joga ítélkezni, egyről az Istennek. És amikor az ember ítélkezik, akkor tulajdonképpen olyan, mintha Istent játszana, én megmondom, hogy kiből mi lesz, ki mennyit ér, és ehhez nekem nincs jogom. Én teremtmény vagyok, engem is az Isten ítél meg, és én nem ítélhetek meg senkit. Mi ebből a kiút? Az Isten szemével nézzünk rá a másik emberre, hogy Jézus mit mond erről, mit tanít nekünk arról. Például ott a házasságtörő asszonynak a története. Azt mondja Jézus az asszonynak, nem ítél el senki, én sem ítélek el, menj, de többé ne vétkezz. Az asszonynak a méltóságáról nem mond semmit, nem mond, hogy egy utolsó házasságtörő vagy, hanem ők sem ítélnek el, mert rádöbbentek, hogy ők is bűnösök. Nekem jogom lenne megítélni és elítélni, de nem ítélek el, mert tudom, hogy ki vagy. Még akkor persze Jézus ezt nem mondta, de hogy nem soká érted is meg fogok halni a kereszten. De többé ne vétkezzél, mert a bűn az megnyomorít és bemocskol. A szemlélő élet lényege, hogy Jézus szemével és lelkületével nézek a másik emberre. Például, valaki nagyon idegesít, akár lusta, csúnyán beszél, átkozódik, hazudozik, megcsal, sokféle ilyen emberi bűn van, ami igencsak tud bennünket idegesíteni, főleg, hogyha közelül érint. És hogy amikor indulatból mondok valamit, azt mondom, hogy te pont-pont-pont ilyen és ilyen vagy az ítélet. És hogy az ilyennel pont-pont-pont ez történjék, mondtam egy ítéletet, meg mondtam egy átkot. Mit akar itt a gonosz? A gonosz azt akarja, hogy egymást elítéljük, egymást átkozzuk valamilyen szinten, vagyis, hogy egyre nagyobb feszültség legyen, és a hazugság terjedjen. Amikor így szólok valaki, ez annak mi a gyümölcse? Ő nem fog megváltozni, sőt, visszakiabál rám, és ő is elmond engem minden szemétnek, ami ugyancsak egy ítélet. Vagy én ideges vagyok a tehetetlenségeben, bűnkövetek el azáltal, hogy ítéletet mondok. Vagyis 2-0 a gonosznak a javára. Valaki valamilyen bűnt elkövetett, ahogyan én reagáltam, dupla lett a bűn, mert én is azt a bűnt követtem el, lehet, hogy még duplán. Mi az Istennek a szándéka? Mindenképp az, hogy üdvözüljön, és hogy Jézus kifejezetten azt akarja, hogy az igazat mondjuk. Ő az út, az igazság és az élet. Például valaki idegesít, és azt mondom neki, és lehet indulatból, hogy te az Isten gyermeke vagy, Jézus meghalt érted, és úgy megalázod magad, amikor ennyit iszol, ilyen csúnyán beszélsz, amikor így gondolkodsz saját magadról, hogy olyan rossz lát, legszívesebben ordítanék vagy sírnék, amikor ilyen gyönyörű teremtmény vagy, te az Isten rajongva szeret, te meg nem látod ezt, vak vagy, és úgy beszélsz meg, úgy viselkedsz meg, olyanokat teszel, mondasz, vagy bármit teszel, hogy ami téged megaláz, és hogy pedig te olyan méltóság vagy, olyan gyönyörű valaki vagy, és olyan rossz lesz látni, hogy te megalázod magad, amit csinálsz. Mi lesz ennek a gyümölcse? Nem biztos, hogy meg fog változni. Habár sosem tudjuk, mert az Isten akarata szerint teszünk valamit, a Szentlélek működik általa. Tehát, hogy akkor lehet, hogy nem látom, hogy ő megváltozik, de mindenképpen megdöbben, mert róla még nem mondták azt sose, hogy te az Isten gyermeke vagy. A másik, hogy én igazat mondok, az Istenről beszélek, az Isten jóságára, hogy ő teremtett téged, ő váltott meg, és ő téged gyönyörűnek teremtett, és rajongva szeret téged. Az Istenről beszéltem ennek az embernek, és tanúságot tettem az Istenről, meg elmondtam az igazat, hogy te ember ki vagy. És a fájdalmamat az, hogy mit teszel magadból, amikor tudatlanságból is ezt teszed. Ez a kiút belőle, az igazat mondani. Ebben van indulat is, mi akár sírhatok is, vagy lehetek dühös is, amikor ezt látom. Nem egyfajta ilyen bűbájmosolyt felveszek, hanem indulatból mondom, de az igazat. És itt a fő, a gonosz azt akarja, hogy hazudjunk, és hogy ítéletet mondjunk. Jézus, hogy mondjunk ki az igazat, mert az igazság az visz előre. És én az igazat mondom ki. És ezért nem ítélek el senkit, azért, mert az igazat akarom mondani, az ítélet pedig egyedül az Istennek van fenntartva.
Elhangzott műsorunkban Szabó József atya emélkedett a Jézus Krisztus melletti tanúságtételről. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották, az összeállítást Grunda János szerkesztette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztorovoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget József történetéről és Alakok Szent Margit életéről.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai napom Jákob fiai közül a legfiatalabb, József az álomlátó történetével fogunk megismerkedni. Ez a történet tele van izgalmas fordulatokkal, testvéri irigységgel, álmokkal és Isten különleges tervével. Tehát az Ószövetségben vagyunk most, folytatjuk a kis történetünket Jákobtól. Jákob álmot látott. Mi volt az álom?
Hogy egy létra a földet és a mennyországot kötötte össze.
Mit jelentett, hogy az angyal a létrán fel és lejárt? Azt, hogy Jákobot nem hagyja el az Úr, az Isten, annak ellenére, hogy cselt követett el, ugye az elsőszülöttségi jogot ő saját magának rendezte el, és ezért menekülnie kellett. És a menekülés során nem csak ezzel az angyallal, hanem még egy angyallal találkozott álmában, akivel mi történt?
Egy éjszaka egyedül volt a sátrában. Ekkor megjelent egy idegen, és viaskodni kezdett Jákobbal. Hajnalig küzdöttek. De nem bírták legyőzni egymást. Végül az ismeretlen kificamította Jákob csípőjét, s ő erőtlenül eléroskadt. És akkor az angyal ezt válaszolta neki. Istennel szemben erősnek bizonyultál, emberek fölött fogsz győzni. Ezután ne Jákobnak hívjanak, hanem Izraelnek.
És akkor mi történt Jákobbal? Ugye elmenekült Lábánhoz, a nagybátyjához, és a nagybátyjánál szolgált. Lackó.
7 évig szolgált Lábánnál, és aztán Lábán egyszer megkérdezte tőle, hogy mit szeretne tőle kérni, és akkor Jákob pedig azt mondta, hogy Ráhelt szeretné, mert megszerette.
Megszerette a lányát. És ezután mi történt? Fruzsi.
Mondta Lábán, hogy Leát adja neki, de hogyha 7 évig még nála dolgozik, akkor odaadja neki Ráhelt.
Ez egy csel volt tulajdonképpen az ő életében, úgymond visszakapta majdnem azt, amit ő csinálta testvérével, mert ugye megharagudott rá Ézsau. Elvette feleségül tehát először Leát, és született Leától több gyermeke, aztán pedig Ráhelt is, őtől le is született több gyermeke. Ráheltől született József nevű gyermeke, meg Benjamin. József volt az, akit nagyon-nagyon szeretett az apukája Jákob. Innen folytatjuk a történetet. Jákob Józsefnek mit csináltatott?
Jákobnak 12 fia volt. Közülük Józsefet különösen szerette, és kivételezett vele, mivel idős korában született. Nem kellett annyit dolgoznia, mint a többieknek, s ráadásul egy szép tarka köntössel is megajándékozta őt. Ezért testvérei megharagudtak Józsefre. A fiú időnként híreket hozott apjának testvérei viselt dolgairól, s ez bizony nem tetszett nekik. József egyszer különös álmat látott. Kévét kötöttünk a mezőn, az én kévém fölegyenesedett, a ti kévéitek meghajoltak az én kévém előtt. Testvérei rosszallóan jegyezték meg. Talán királyunk akarsz lenni, s fölöttünk uralkodni.
A testvérei irigyek voltak rá. Lackó.
Történt pedig, hogy József bátyai Sikemben legeltették atyuk nyájait. Izrael akkor magához hívott a Józsefet, és azt mondta neki, a bátyáid nem Sikemben legeltettek-e? Menj hozzájuk, nézd meg, hogy vannak ők és a juhok, hogy hírt hozz róluk. Mikor azonban a bátyái a távolból meglátták a közeledő Józsefet, összebeszéltek, hogy megölik, és azt mondták, íme jön az álomlátó. Gyertek, öljük meg, és vessük valamelyik kútba. Majd azt mondjuk, hogy a fenevad falta fel, és meglátjuk, hogy mi lesz akkor az álmából. Meghallotta ezt Ruben, és megmentette Józsefet a kezükből, mert azt mondta, ne üssük agyon, ne oncsatok vért, vessétek be ebbe a kútba, de kezet ne emeljetek rá. Azért mondta ezt, hogy utána megszabadítsa Józsefet, és hazavigye az atyukhoz. Amikor azután József odaért, letépték róla a cifra ruháját, megravatták, és belevetették a kútba. De a kút üres volt és száraz. József bátyái ezután leültek kenyerezni, és felemelve szemüket meglátták, hogy egy kereskedő karaván érkezett. Júda ekkor azt mondta, mi hasznunk van abból, ha megöljük testvérünket és eltitkoljuk? Gyertek, adjuk el kereskedőnek, és ne emeljük rá a kezünket. Testvérei hallgattak rá, kivették Józsefet a kútból, 20 ezüstpénzért eladták a kereskedőnek, azok pedig elvitték Egyiptomba.
Hazavitték a köntöst az apukájuknak, Jákobnak, és mutatták, hogy sajnos meghalt a te fiad. Mi történt Józseffel Egyiptomba?
A kereskedők Egyiptomban eladták Józsefet egy Potifár nevű embernek, a fáraó főtestőjének. Az úr azonban Józseffel volt. Így szerencsésen járt az egyiptomi főember házában. Látta Potifár, hogy bármit cselekedjék, új szolgája, az úr mindent sikeressé tesz a kezében. Ezért igen megkedvelte Potifár Józsefet, háza felvigyázójává tette, és minden vagyonát rábízta. És attól az időtől fogva, hogy József viselte Potifár házának minden gondját, megáldotta az úr az egyiptomi főember házát és gazdagságát, és Potifárnak semmire sem volt gondja, csak az ételre, amelyet megvett.
Hallottátok a történetbe, hogy Isten mindig vele volt. Egyiptomba is ugyanúgy gondoskodott róla, és jó helyre került Potifárnak, szolgálója lett, illetve fő gazdasági vezetője. Ezután csak történt egy rossz dolog. Mi történt?
József szép arcú és szép termető ifjú volt, Potifár felesége pedig szemet vetett rá, és azt mondta neki, hájj velem! Azt felelte azonban József. Senki sincs nálam már nagyobb az uram házában, és tőlem semmit sem tiltott el, csak téged, mivel a felesége vagy. Hogy követhetném el ezt a nagy gonoszságot, és hogy védkezhetném Isten ellen?
Potifár felesége beárulta őt, azt mondta a férjének, hogy József ővele volt, és Potifár megharagudott, őt börtönbe vetette. Tulajdonképpen egy rágalom volt, mert nem volt igaz. József nem akart bűnt követni el, és ő nem akart ebbe belemenni. De a feleségére hallgatott Potifár, és börtönbe vetette Józsefet. Mi történt aztán a börtönben?
Az úr azonban Józseffel volt. Hűséges maradt hozzá, és kedvessé tette a tömlöc tartó előtt. Az pedig a foglyokat Józsefre bízta, és semmi gondja nem maradt velük, mert az úr szerencsésé tette József minden dolgát.
Józsefet eladták Egyiptomba, ahol Potifár a fáraó egyik főtisztviselője szolgálatába került, bár nagyon nehéz helyzetben volt, de József hűséges maradt az Istenhez, és mindenben, amit tett, sikeres volt. Potifár hamar felfigyelt rá, és egész házának felügyelővé tette. Milyen nehéz lehetett szerintetek ez József számára, de még a börtönben is Isten vele volt, és ott is fontos feladatot kapott. Tudjátok, hogy hogyan került ki a börtönből? Fruzsi?
Álmokat fejtett meg.
Így van. Milyen álmok voltak ezek? Kiknek az álmai?
A fáraóé és a főpohárnoké.
Így van, a főpohárnok is bent volt a börtönbe, először megfejtette az ő álmát, és amikor a főpohárnok kikerült a börtönből, akkor szólt a fáraónak, mert a fáraó is álmot látott. Mi volt az álom?
Történt pedig 2 esztendő múlva, hogy a fáraó álmot látott. Egybe hívotta Egyiptom minden jövendőmondóját és minden bölcsét, és elbeszélte nekik az álmát, de senki nem tudta közülük megfejteni. Ekkor a főpohárnok megemlékezett Józsefről, és elmondta a fáraónak, hogy az ifjú héber szolga miként fejtette meg az ő álmukat. A fáraó nyomban magához rendelte Józsefet. Hamarjában kihozták a tömlöcből, megborotválták, új ruhát adtak rá, majd bevezették a fáraó elé. Így szólt József ez a fáraó. Azt beszélik rólad, hogy értesz az álmokhoz, és meg tudod őket magyarázni. József pedig azt felelte a fáraónak. Nem én mondom meg, hanem Isten, hogy mi az, ami a fáraónak javára van. A fáraó akkor elbeszélte álmát Józsefnek. Álmomban folyó vízpartján álltam, s a folyóból 7 kövér és szép tehén jött ki, és a nádasban legeltek. Utánuk pedig 7 másik tehén jött ki a vízből, de azok nagyon ösztövérek és rútak voltak. Egész Egyiptom földjén nem láttam hasonlóan hitványokat, és ezek az ösztövér tehenek elnyelték a 7 kövér tehenet. Nem látszott azonban rajtuk, hogy megették volna a kövér teheneket, mert épp olyan rúgtak maradtak, mint azelőtt.
Mit jelent az, hogy rúgtak maradtak?
Hát a csúnyák.
Csúnyák, így van. És mit jelentett ez az álom?
Ez az álom azt jelentette, hogy 7 év bőséges esztendő következik, de utána 7 válságos év jön.
Így van, pontosan az egész világon éhínség lesz. Megfejtette az álmot József. Ennek hatására a fáraó Egyiptom kormányzóvá váltette őt. József nagyon bölcs volt, és felkészítette az országot az éhínségre. De mit gondoltok, mi történt ekkor a testvéreivel Kánaán földjén?
Kánaán földjén is már alig volt gabona, és akkor testvérei hallották, hogy Egyiptomba meg elraktároztak, mert tudták, hogy válságos év következik, és akkor elmentek Egyiptomba jó hosszú útra.
Így van.
Hogy kérjenek az egyiptomi helytartótól egy kis gabonát.
Így van, vásároljanak gabonát, nagyon jó, és el is mentek, és ott a kormányzó, éppen az ő testvérük volt, de felismerték őt az egyiptomi ruhában? Luca?
Nem.
Nem ismerték fel. És hogyan történt tovább?
A fáraónak megtetszett József okos beszéde, és így szólt: téged bízlak meg a munka szervezésével. Egész Egyiptom földje fölé rendellek. Népem köteles engedelmeskedni neked. S valóban a bő termést hozó évek után nagy szárazság következett az egész föld kerekségen. Józsefnek köszönhetően Egyiptomban volt bőven gabona a raktárban. Kánaán földjén azonban éhínség volt. Jákob ezért megbízta fiait, hogy menjenek Egyiptomba gabonát vásárolni, hogy éhen ne haljanak. Mikor József elé vezették őket, mélyen meghajoltak előtte. József felismerte testvéreit, de nem mutatta ezt, hanem keményen szólt hozzájuk.
Tehát beteljesült az első álom, Fruzsi?
Igen.
Mert mit csináltak a testvérei?
Meghajoltak.
Így van, meghajoltak a fáraónak a fő embere előtt. Mit érezhetett József, amikor meglátta a testvéreit? Lackó?
Szerintem nagyon örült, de biztos azért kicsit mérges is volt rájuk.
Így van, és azért is, és egy akkor... kicsit tartotta magát, és hallottátok a történetben, olyan keményen felelt. Igen, Lackó?
József felismerte bátyáit, de nem árulta el magát, és keményen szólt hozzájuk. Honnan jöttetek? Testvérei pedig így feleltek. A Kánaán földjéről jöttünk eleséget vinni. József pedig azt mondta nekik: kémek vagytok, és azért jöttetek, hogy az ország védetlen részeit meglessétek. Igaz emberek vagyunk, felelték erre József bátyái. Soha nem voltak kémek a te szolgáid. 12 vagyunk testvérek, egy ember fiai. A legkisebbik az atyánknál maradt Kánaán földjén, az egyikünk pedig nincs már meg. József pedig azt felelte nekik: úgy van, amint mondtam, kémek vagytok, de próbára teszlek benneteket. Egyik őtöket nem engedem el, míg ide nem hozzátok én hozzám a legkisebbi köcséteket, és ha itt tetszek, azzal igazoljátok szavaitokat, és nem haltok meg. És amint mondta, tömlözbe vetette Simeont.
Így van, az egyik testvérét. Hazamentek a bátyai Jákobhoz. Otthon pedig otthon volt Benjamin, és Benjamin ki volt nekik?
A legkisebb testvérük.
Igen.
És elmeséltek mindent Jákobnak, és azt mondta Jákob, hogy majd mehet. Nagyon nehezen engedte el Benjamint, amikor következőleg mentek.
Igen, mert miért engedte el nagyon nehezen? Luca?
Mivel már ugye a kedvenc fia, József ugye...
meghalt, igen, ő úgy gondolta.
Igen, így ugye Benjamint se akart elengedni.
Így van, pontosan. És nagyon sajnálta, de muszáj volt, mert a 7 év alatt még mindig kellett nekik gabona, és el kellett újra menni Egyiptomba. Hazamentek, és elhozták Benjamint is.
Adott megint nekik gabonát.
Igen.
Az összes testvérnek. de amikor a testvérek elindultak, a József szolgálója belerakta a Benyámin zsákjába az ezüst poharát.
Így van, igen, elrejtette, hogy ne vegyék észre. Aztán elindultak, és utánuk engedett egy szolgát azzal, hogy keressék meg az ezüst poharat, mert azt mondta nekik, hogy elloptátok. És akkor kinek a zsákjába találták meg? Luca?
Benyámin.
Fruzsi, akkor folytasd a történetet.
Ha valakinél megtalálod, halljon meg. Miután Benjamin zsákjából került elő a pohár, a testvérek összetörten mentek vissza Józsefhez. József szigorúan kérdőre vonta őket, majd így szólt: Benjamin itt marad és szolgám lesz, ti hazamehettek. Ekkor Júda előlépett és töredelmesen elmondta Józsefnek, hogyan adták el testvérüket, apjuk kedvenc fiát.
Igen, ekkor vallották be, hogy volt nekik még egy testvérük. Na és ekkor József már sírva fakadt, Lackó.
És elmondta nekik, hogy ő a testvérük. És akkor a testvérek meg nagyon megijedtek, hogy akkor most mindannyiunk meg fog ölni, mert hogy mit csináltak vele a gyerekkorukban, és akkor utána megmondta József, hogy gyertek, és akkor vendégül látlak titeket.
Így van, megbocsájtott nekik, nagyon jó. Pedig ez nem volt könnyű. Szerintetek könnyű volt Józsefnek megbocsájtani?
Nem
volt egyáltalán, de lehetett volna dühös is, és nagyon rosszat tehetett volna velük, de József nem így reagált, hanem ő megbocsájtott testvéreinek, és újra egyesítette a családot. József elmondta, hogy én vagyok a ti testvéretek, és szólt, hogy apátokat is hozzátok magatokkal, és itt Egyiptomba telepedjetek le, és ő itt mindennel ellátta őket. És így kerültek József testvérei, meg atya, meg anyja Egyiptomba. József története nagyszerű példa a megbocsátásra. Isten terve mindig a javunkra válik, még akkor is, ha nehéz helyzetekkel kell szembenéznünk. Most pedig játszunk egyet, fel fogok olvasni néhány állítást, és nektek ki kell találnatok, hogy melyik szereplőre vonatkozik. Viborka. Ő különösen szerette Józsefet, és színes köntöst adott neki.
Jákob.
Nagyon jó, köszönöm. Ő kapta az álmokat, amelyek miatt testvérei féltékenyek lettek rá. Lackó?
József.
Igen. Ki volt az, aki testvére védelmére kelt, és azt az ötletet adta, hogy adják el Józsefet rabszolgának? Fruzsi.
Róben.
Igen. Ki volt a legkisebb testvér? Bíborka.
Benjamin.
Igen. Kit kért József meg, hogy Benjamin zsákjába rejtse az ezüst poharat? Luca.
Egy szolgát.
Igen, pontosan. Ők voltak azok, akik először meg akarták ölni Józsefet, de végül kútba dobták, majd eladták rabszolgának. Kik ők? Laci.
A testvérei.
Így van. Ő volt az, aki álmot látott a 7 kövér és 7 sovány tehenekről, majd Józsefet kinevezte kormányzónak. Ki lehetett ő? Léna?
A fáraó.
Igen, pontosan. És ki volt az, aki megvette őt, megvásárolta őt, egy egyiptomi kereskedő? Laci.
Potifár.
Így van. Nagyon ügyesek vagytok. Isten a bajban sem hagyta magára Józsefet, ugye láttátok? Mondjatok 2 példát a történet alapján, amikor nem hagyta el Isten Józsefet. Lackó.
Az például, hogy Potifár vásárolta meg hogy kiszabadult a börtönből.
Így van, pontosan. Mert hogyha nem szabadult volna ki, ugye, akkor lehet, hogy még mindig ott raboskodott volna, de mivel álomlátó volt, de azt is a történetben nagyon szépen olvastátok, hogy nem ő fejtette meg az álmot, hanem az Isten sugallta neki, hogy mit mondjon, és ő adta a válaszokat. És akkor így a fáraó is bízott benne. Volt még a testvérek közül egy lány nevű testvérük is, ott hogy hívták? Ki tudja? Bíborka.
Dina.
Így van. És József pedig meg Benjaminnak ki volt az anyukája?
Rákel és Leának a 10 fiú.
Így van, pontosan. Műsorunk második részében áttérünk Alakuk Szent Margitra, akit ugyanúgy októberben ünnepelünk, október 16-án van az ő emléknapja. Alakuk Szent Margit 1647. július 22-én született egy francia faluban. 1655-ben édesapja halála után a Klarisszák kollégiumába adták, ahol azonban nem maradhatott hosszú ideig, mert súlyos beteg lett. Gyermekbénulás támadta meg. Betegsége 4 évig tartott, majd váratlanul és hirtelen, csodás módon felgyógyult. Közben a Laurek-Róri birtok kezelését Margit anyai nagybátyja vette át, akinek családja cselédként bánt Margittal és édesanyjával. 1665-ben anyja férhez akarta adni, hogy kiszabadítsa ebből a megalázó helyzetből. Margitban viszont gyermekkorától kezdve jámborság és szemlélődő imádságra való hajlam mutatkozott. Szerette a magányt és az egyedüllétet. Hosszú órákat töltött az imádságban. Kemény testi vezeklést végzett. Néhány rendkívüli misztikus jelenség is mutatkozott már ima életében. Ez azt jelenti, hogy megjelent neki Jézus, és ő vele beszélgetett. És tulajdonképpen az imában mindig átszellemült. Lackó.
1667-ben egy magány kinyilatkoztatás hatására meghozta a döntést. Szerzetbe lép. Sem édesanyja, sem bátyja nem támogatták a szándékát, és végül 1671-ben vonulhatott csak kolostorban, mégpedig a Paray-Limonival vizitációs apácái közé.
Én jártam ott Paray-Limoniárban, ez Franciaországban van, hoztam nektek fényképet is róla, és én láttam, hogy melyik kolostorba került ő. És hál' Istennek sikerült az ő terve, hogy nem ment férhez, hanem szerzetes nővé lett. Léna.
A noviciátus ideje alatt tovább folytatódtak a belső életét kísérő rendkívüli jelenségek, és megszakítás nélkül Krisztus jelki látásában élt. Előjáróit nyugtalanította állandó Istenbe merültsége. A szünet nélküli félig extatikus állapot, ezért komoly vizsgálatoknak vetették alá.
Látták rajta, hogy átszellemült, hogy az Istennel beszélget közben. És a nővérek nézték, hogy mi lehet a baj, és vizsgálatokat végeztek rajta. Orvoshoz küldték, hogy ki kell vizsgálni, hogy nem-e megbojdult a feje, vagy valami. Lackó.
A fogadalomtétel előtti napon például kirendelték, hogy vigyázzon a kolostor szamaraira. Ő zokszó nélkül engedelmeskedett, és miközben a szamarakat őrizte, egy bokorba húzódva imádkozott, ahol rendkívüli megvilágosodást kapott Jézus kínszenvedéseiről.
A legrosszabb dolgot adták neki ki feladatként, hogy a szamarakra kellett vigyázni. Na most gondoljátok el, ő szeretett volna imádkozni a kápolnába, szeretett volna Istennel beszélgetni, közben kiküldték olyan megalázó munkára, na, jól leszel te szamárőrzőnek. Laci.
Az újabb és újabb kinyilatkoztatások pedig mind határozottabb és világosabb tartalmat nyertek. Egyik legmegrázóbb látomása az volt, amelyben Krisztus szeretettől lángoló szívét látta. Ez valószínűleg új napján történt 1674-ben.
1675. februárjában a jezsuita Claudella Colombé Gire lett vizitációs apácák előjárója és Margit Mária nővér lelkiatya. Miután megnyugtatta a nővér, a kapott kegyelmek valódiságáról Margit Mária feltartta neki vágyát és küldetését, mely szerint Jézus szíve tiszteletét kell terjesztenie.
Így van, tehát 1674-ben volt egy látomása úrnapján, hogy Krisztus így kitárt kézzel áll előtte, és a szívét mutatja, lángoló szív. És ekkortól kezdve ő elmondta ennek a lelki atyának, Kolombi atyának, és Kolombi atya megnyugtatta őt, hogy ez tényleg igaz, és valódi látomásod lehetett, és terjeszd ezt a Jézus szíve tiszteletet. Bíborka.
1675. június 15-én úrnapja 8-ában történt látomásában az Úr Krisztus azzal bízta meg, hogy gondoskodjék szent szívének ünnepéről. Június 21-én Margit Mária nővér és La Colombére atya is felajánlották magukat Jézus szent szívének.
Igen, itt is van Jézus szíve templom Egerben és Mezőkövesden is, és minden nyáron, júniusban van az ő ünnepe, Jézus szíve tiszteletére felszentelt templomnak az ünnepe. Lackó.
1676. szeptember végén Lakolombéra atyát Angliába küldték. Távozása után a nővértársak ellenségeskedései ismét fellángoltak Margit Mária ellen. Lakolombéra atya 1682. február 15-én meghalt. 1684-ben jelent meg Lelki magmába szállás című könyve, amely által széles körben ismertetté váltak Margit Mária nővér magánkinyilatkoztatásai is. Ez a könyv nagyban hozzájárult a Jézus szíve tisztelet elterjedéséhez.
Tehát Kolumbé atya meghalt, de meghagyta egy könyvében, hogy bizony ezek a magánkinyilatkoztatások igazak, és Jézus szíve tisztelői legyenek az emberek. És ennek a tiszteletnek a terjesztését Margit Mária nővért, alakú Szent Margitot bízta meg. Margit Mária nővér 1690. október 17-én halt meg, ezért október 16-án ünnepeljük az ő liturgikus napját. Halála napját előre megmondta 9. Pius 1864. április 24-én boldoggá avatta, és 15. Benedek pedig 1920. május 13-án szentté avatta. Ünnepét 1929-ben vették fel a római naptárba. 1969-ben antiókiai Szent Ignác miatt egy nappal korábbra helyezték át. Azért, mert antiókiai Szent Ignácnak október 17-e a napja, és őt pedig október 16-ára helyezték. Alakú Szent Margit életének és látomásainak leghitelesebb forrása saját önéletrajza. Sokszor leírta, hogy miket látott, és hogyan látta Jézust. Kérünk Istenünk, árazd reánk azt a lelkületet, amellyel alakuk Szent Margit Máriát megajándékoztad, hogy Krisztus mindennél nagyobb szeretetét megismerjük, és örvendezzünk isteni életében való részesedésünknek, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen. És zárjuk a mai hittanóránkat egy köszönettel.
Köszönöm Istenem, hogy mindig velem vagy, és nehézségekben is segítesz. Segíts minket, hogy mi is megbocsássuk azoknak, akik ellenünk vétkeznek, és mindig hűségesek maradjunk hozzád.
Azt szeretném kérni tőletek, hogy ezen a héten ne bosszankodjunk, vagy ha valami idegesít, és nem mennek úgy a dolgaink, ahogy szeretnénk, akkor bízz az Istenre minden gondodat, jó? Ezzel zárjuk a hittanórát. Az Atya,
a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösöket, most és halálunk óráján, Amen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, Amen!
Elhangzott műsorunkban Vámosnyi Jacsúrit a hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,